Füles bagolyolvasó. Krúdi Gyula. A pincér álma. Némelyek azt hiszik tán, hogy a kocsma azért van az órához címezve, mert ott örökké jár az óra, mintha a vendégeket az idő mulandóságára figyelmeztetné. Hát igen, járdogál az a hosszúra font bajszú óra, hogy ki ne menjen a divatból. Mert van-e valami szomorúbb egy vendéglőben, mint az álló óra, amely valamely emlékezetes napon egyszerűen megállott valamely oly lehetetlen időben, amikor véletlenül senki sem tartózkodott a szobában, a barna faburkolt falak mellett senki sem kereste azokat a szögletecskéket, ahová olyan körültekintéssel telepszik le az igazi vendég, mintha élete hátra levő részében mindig itt akarna üldögélni. Akkor állhatott meg az óra a belvárosi mellékutcában levő, úri kis vendéglőben, amikor szó se volt friss csapolásról, a vendég egy régi spájszetlit olvasgatott, amelyet valamikor Lajos napján írtak, amikor a vendéglőst még Lajosnak hívták. No, de a mi kis vendéglőnk órája nem tartozott az álló órák közé, mert gondoskodott erről az öregedő pincér, akinek az a legfőbb bosszúsága, ha némely idegen vendég kiküldte az utcára, mint valami borfiút, hogy nézné meg a szomszédos órás kirakatában, mennyit mutat a középen elhelyezett nagyobbacska óra, amely tudva levőleg meséket mondogat élményeiről a körülötte felakasztott, figyelmesen hallgató kis óráknak. Pedig a vendéggel sem utazott, csak éppen a pincért akarta szekírozni. Fridolin gondoskodott tehát arról, hogy az ében fatokjába zárt ingáját néha rezesen, vörösen, vagy álmodozva megcsillantó nagy óra mindig járjon, még akkor is, ha olyan vendég tévedne a kis úri vendéglőcskébe, aki nemrégiben kapott ajándékba egy zsebórát, amelyet aztán minden feltalálható órával összehasonlítgatott. Fridolin minden szerdán és szombaton egy ócska biliárdákóval közelgett az órához, amikor a délutáni csendesség láthatatlan vendégek alakjában letelepedett a kis vendéglő finomkodó, két személyes asztalkái mellé, amelyeket mindig párosítani kellett, mégpedig egybeillően, mint férjet és feleséget, ha például hármacskán jöttek a vendégek. Fridolin a délutáni csendben közelgett biliárdákóval az órához, mintha most következett volna el annak az ideje, hogy az órával négy szem közt maradván, gonosz lélek módjára azt megfenyítse, mint a gyermekkel, vagy kiskutyákkal szokás tenni. A biliárdákóval, valamely különös megszokottság révén, 5 perccel előre tolta a mutatót, mert kézzel nem érhette volna el, aztán meghúzogatta azokat a fakózöldre kopott zsinegeket, amelyek az óra aljából kifityektek, mint például az öreg szerkesztő cipő zsinórjai, aki minden szerdán és szombaton betért a vendéglőbe a közeli nyomdából, és pörköltlében két fél keményre főtt tojást evett, és megivott hozzá egy korsót és 3 metszetet, mert hiszen az első korsósört tulajdonképpen az utánuk következő metszetekért szokták a megállapodott, céltudatos vendégek fogyasztani. Az öreg szerkesztő megjelenéséről tudta tehát Fridolin, hogy ebéd után az óra felhúzása következik. De hogy miért igazította mindig előre az órát Fridolin, ezt csak azt tudhatta, aki múlt időt, életet, szeszélyt ismer. Az óraigazítást Fridolin még kávéházi markőr korában szokta meg, amikor fodros-bodros fiatalember volt, telve reménységekkel, és a biliárdozó vendégeknek mindig többet számított 5 percecskével, persze csak olyankor, ha a biliárdozó vendég a játék izgalmában levette szemét az óráról. Nem volt tehát mindig ügyefogyott, öregedő pincér Fridolin. Volt idő, amikor csak olyan hónapos szobában vett kvártét, ahol a háziasszony értett a frakvasaláshoz is, mert Fridolin akkor még ki is sütötte a haját, bolondosan, vakmerően, mint egy világfi, míg most íme fáradtan ül le az óra alatt egy kellően elhelyezett nádfonatú székre, könyökét úgy párnázza feje alá, mint ahogy a sokat utazó emberek szokták, akik mindenféle helyzetben tudnak aludni. A túlsó falon, Fridolinnal szemközt egy nagyobb tükör függött, amelynek előzékeny előrehajlásában volt valami a szabók szolgálat készségéből, akik minden kuncsaftyuknak a csinosságát dicsérik. Fridolin azonban régi ismerőse volt a hazug tükörnek, jól tudta, hogy annak kedveskedése legfeljebb annyit ér, mint a kaszírnő mosolya cukros tálkái között, ezért ujjai közül inkább dühös grimaszokat vágva nézett a tükörbe, paprikásakat villant a szeme, mint az ökörszem, ha azt a konyhán jól megsütötték, mérges volt, mert csak ilyenkor lehetett mérges, amikor egyedül maradt a kis ebédlőben. Mérges volt kopasz fejére, amelyet valamikor kaszinó kopasznak neveztek azok a konyhai nők, akik mindig a grófokról ábrándoznak. Oldalvást lengő szakálla, amely egykor szőke volt, mint egy szalmakalap, valóban úgy festett egyszer, mintha Fridolin nem volna messzire a főpincérségtől. A bajuszát természetesen egykor borotváltatta, amíg reménykedett, hogy egykor igazi urak közé juthat, most már csak a borbély festéke tud a tüskös szálaknak valamely hervadt színezetet adni. De csak szombaton kint, és nem tetszett már neki a fülesem, amely mellett annyiszor próbálta meg a hosszú ceruzát, mint az ujján a karikagyűrűt szokta a boldogsága felé igyekvő legény ember. Ugyanezért a szalvétával dühös mozdulatot tett a füle felé, mintha honnan valamely legyet akarna elzavarni. Aztán behunyta a szemét, mert ki kell használni azt a néhány percet, amelyben a vendégek aludni is hagyják az embert. Vajon miféle álomképek kergetőztek Fridolin fejében itt, a kis udvari ebédlőben, ahová valóban csak olyan belvárosi vendégek tértek be, akik évek óta tudták, hogy hol van a kilincse a bemenetnek, amely felé örök szimbólumként mutat egy vádokkéz, habzós örös korsóval. Valamikor, amidőn Fridolin betette lábát ebbe a házba, minden nagy heti takarításkor újonnan megaranyozták a kezet, hogy a törzs vendégeknek legyen miről beszélgetniük. Láttad az aranykezet? Nos hát az fog először pofon ütni, nem a feleséged, ha többet itt áll a kelleténél, mondta ott, a sarokban egy úri ember, amikor még ott valaha három asztalkából össze kellett tologatni a törzsasztalt már a déli sörnél is. A vendégek ilyenkor mindig az udvarra néztek, amelynek hűvös, szúgos, házmesterbetegségeket lehelő kapuboltozata alatt valóban ott ragyogott az aranykéz. Fridolin világosan hallja, hogyan beszélik meg a törzs vendégek egymás között, hogy vajon mibe kerülhet egy ilyen aranyozás, holott annak a kedvéért még senki se jött be a vendéglőbe. Igen, ha jó sört mérne Lajos barátunk, kiáltotta megint a törzs főnöki hang, amely mindig által recsegett a többin, és ugyanakkor megkavargatta maradék sörét poharában olyan féle mozdulattal, mintha egy csepp sárga lét sem akarna magától elvonni, pedig valamennyi sörivó tudja, hogy az ilyenféle maradék csak illúziója a toroknak. Bajusz festésre jó. Inkább újabb szomjúságra gerjeszt, és a hangnak ad valamely pufogó, rekettlendületet, amely a csappal megcélzott sörös hordó első hangjaira is meg az utolsókéra is egyszerre emlékeztet. Igen, ha Lajos barátunknak volna annyi esze, mint a király utcai Weisztóninak, aki kikönyörögte magának az öreg Drehertől még az Antaltól, hogy az úgynevezett svechati lágerbiert, a világ legzamatosabb sörét egyedül ő mérhesse Pesten. Puffant a hang minden nap, mint akár a sörös hordó odakint az ivóban. De most új vendég, egy kávébarna köpenyeges és régi borok színét orrán viselő úriember nyomakodott a törzsasztalhoz, akinek láttára mindenki felvidámodott, mert ez az új vendég arról volt nevezetes, hogy mindig akkor érkezett meg a vendéglőbe, amikor a vége felé járt a hordó. Hozzák már ki a hanzlit költő barátunknak! Kiáltozták a törzsasztalnál, és Fridolin mindig vidáman sietett elő, bár maga sem tudta, miért. Valaki megnézte a zseboráját. 5 perc múlva friss csapolás, azt már megvárom, mondta, a poharát az asztal középre tette, ahonnan majd Fridolin egybegyűjtve viszi ki a poharakat a friss csapoláshoz. Fridolin maga sem tudta, hogy miért nézett vissza még álmában is bizonyos irítséggel életének e korszakára. Hiszen tapasztalatból tudta, hogy ha a csaposnak nem adott előzetesen a vendég cigarettát a füle mellé, maradék sört is kevert a friss közé, mert a gazda érdeke az első. Valóban az ő élete is kedvezőbb lett volna ebben az időtájban, amikor a sörös poharaknak fülük volt, és a benfentes urak a legszebb hölgyeket is ott hagyták a Váci utca közepén, hogy megnézzék, mikor van Lajos barátunknál friss csapolás. Ha a hordó vége felé jöttek, vissza is fordultak még néhány udvarlószóra a korzóra. Mi haszna volt ebből Fridolinnak? De mégiscsak jól esett neki, amikor délutáni szendergésében az eltűnt törzsasztal felől a maláthatatlan hangok megszólaltak, és ódon kiszólásaikat hangoztatták. Éhes a plébános, mondogatták, amikor a déli harangszó valahol megszólalt, és az óra tulajdonosok elővették zsebóráikat, mások gyanakodó pillantásokat vetettek a fali óra felé, amely 5 perccel sietett. Azon a bizonyos délutánon, amikor az öreg pápa szemes szerkesztő megint csak megette a maga 2 tojását a pörkölthöz készített lében, és Fridolin már a legkésőbben járó ebédvendégeket is elintézte, miközben mindig mondogatta magában, hogy délután az órát fel kell húzni, mint az öreg balerinák ismételnek magukban egy dalt, hogy a taktusból ne essenek ki akkor sem, amikor hátul állnak a színpadon, és várják, hogy mikor kerül rájuk a sor az előtáncolásban. Azon a délutánon az utolsó ebédvendég, egy minisztériumi úr, akit a Pepita nadrágja miatt tett meg magában Fridolin erre arangra elköszönt Fridolin köszöntgetéseire, mert a gazda számolt, Fridolin, ez a dologtalan herre csak a borra valót szedte, ezen a délutánon az öregedő pincérrel felejtette a vén biliárdákót, az óra lecsüngő zsinórjait, és gyorsan ágyba tette magát, amint emlegetni szokta délutáni alvását az asztal sarkán és a széken. Annyira elálmosodott, hogy még a szokásos cigarettát is elfelejtette elszívni, pedig volt a kabátjában egy csomó apró dohány, amelyet töltő használata nélkül lehetett volna a cigaretta hüvelybe eregetni, ami mindig nagy mulatságot okozott Fridolinnak. Az ilyen dohány maradék keserű füstjét azzal a szándékkal fújta Fridolin a tükörbe, hogy többé ne lássa magát. Elfelejtette a szokásos grimaszokat is a tükörbe vetni, mert feje lekókadt, mintha valami szokatlan nagy fáradtság lepte volna meg. És egyenesen az álomországba röppent az egykori polgármesterről elnevezett utcából, az órához címzett vendéglőből. Az utolsó gondolata az volt, hogy a pohárszék egy fiókjában, amelyhez voltak éppen csak főpincérnek volna jussa, a kulcsot az imént megfordította egyszer, sőt másodszor is, mert egy tányér kasonkás kockát dugott el ott, amelyet majd ő maga fogyaszt el, vagy pedig hazavisz ajándékba a háziasszony a kislányának. Ám de a következő percben a sonkás kocka szagát úgy elfújta valamely ajtónyitás Fridolin elől, mint a mesebeli hurkát az ébredés. Búcsú, vagy ilyesféle lehetett akkor a belvárosban, mert Fridolin annyi mindenféle embert látott betódulni az ajtón, aki máskor sohasem tette be a lábát. Itt voltak például a párizsi utcai suszterek, kesztyűsök, fűzőkészítők, akiket a maguk zegzugos kis vendéglőjéből nem lehetett elcsalogatni. Ezeket a susztereket ismerte Fridolin. Amikor reggelenként az utcáskájukon átsietett, irigyelte őket, mint olyan embereket, akik egész nap háromlábú székecskén üldögélhetnek, testi fáradtságról jóformán nem tudnak. A kesztyűs addig játszadozik a maga finom bőreivel, amíg a fédervész a torkára száll, és a kesztyű tágítónak olyan alakja lesz kezében, mint valami villának, amelyet az óramutató állása szerint különböző tányérokban kell megforgatni. No, de az iparosokon kívül jöttek más, előkelőbb emberek is, például olyan urak, akik naphosszat valamely belvárosi kávéház ablakában szoktak üldögélni, és valamit, vagy valakit várnak. Néha csak egy hordárt vártak, de várakozni igazán nem jelent fáradtságot. Az ember ráért a körmeivel, a szemüvegével, a zsebnaptárával foglalkozni, sőt szemügyre veheti magát a tükörben is, ami mindigen jó dolog a várakozás megrövidítésére. A hordár jön, és úgy köszön, mintha élete minden ambícióját abba fektette volna, hogy a kimért utat sikerrel megjárja. Nos, még ezek az irigyelt gavallérok is, onnan az ablakok mögül, bejöttek az uhrba, pedig az ilyen emberek vigyáznak minden lépésükre, hogy az előkelőség dolgában kifogástalan legyen. És mikor már minden asztalt elfoglaltak, minden széket kimozdítottak helyéből, és minden fogast teleakasztottak kalapokkal, kabátokkal, megindult az ostrom Fridolin ellen, aki szinte földhöz szegezetten várta, hogy mikor lesz vége a vendégek tódulásának. Az ajtóban azonban egyre újabb és újabb alakok bukkantak fel, jóformán az az egész Pest, amelyet Fridolinnak 30 éves pincérsége alatt szerencséje volt megismerhetni. Még olyanok is eljöttek az órába ezen a napon, akikről teljes bizonyossággal tudta Fridolin, hogy adósak maradtak fűnek fának, ugyanezért más városrészbe költöztek. Némelyik még azt is elhíreztelte magáról, hogy meghalt, most pedig íme itt van, jó egészségben, piros orcával, éppen a borbélytól jövet, mint azok a szőke emberek, akik a legtöbb borbélyszagot hordják körül a városban. Fridolin tehát csak állt, és várta, hogy mikor lesz vége a tolongásnak, amelyet bizonyára az ő jubileumára rendeztek, mert minden vendég barátságosan üdvözölte, a csintalanabbak megkaparázták a torkát is. Majd egyszerre, mintha a vízvezeték szakítaná fel az udvart, mint 188-ban, megindult a búgás, morajlás Fridolin körül. Ringlit, sörbombát, tojást, fiatal hagymát, piros retket, liptói túrót, egy fogatút zavdban, friss óskiflit, egy körsört ide az asztalra valami kis pörköltet, lehet nagyobb bacska is, de csontosok vetlenül pájzslit, Fridolinom, mert ég a gyomrom az éjszakától virslit mustárral vajon van-e még azokból a kis májas és véres hurkákból, amelyeket legutoljára hittettem. Fagyos káposztát emnék olajjal, tojással, kemény maggal, hátgulyást már nem főznek itt. Mi lett ezekből a régi belvárosi kocsmákból? Ha egy kis tormás hús akadna, Fridolin, tudja, a molyam füle, farka, lába, azt szívesen venném hát az ecetes tormával és a szép csontos marha hússal, hogy állunk? Hát hering dolgában hogy vagyunk eleresztve? Egy szép teljes kelet-tengeri heringet megennék, ha jól megkoronáznák őt olyan hagymával, amelyet egyszerre tettek el vele a fadobozban, nem pedig utólag metéltek rá. Van valami sajtjuk? Persze érett, folyós, büdös sajtjuk, mert én anélkül egy kortyot se tudok inni. Én már csak megmaradok a debreceni kolbász mellett, ha valóban tisztességes üzletben vásárolták. Én leginkább fejes salátát ennék, amelyet magam készítenék el a megfelelő szerek felhasználásával, mert nem hiába költöttem el annyi pénzt, hogy a fejes saláta készítési módját megtanuljam. Mi dolog az, nincs itt angol mustár? Én kenyeret kérek persze a végéből a sercliéből, 2 deci bort abból, amelyet maga a kocsmáros iszik. Fridolin, miért nem énekel az a csíz abban a bőrfedelű kalitkában? A régi órában mindig énekelt, ezen a vidéken már kiment a divatból a párizsi ecettel, olajjal, hagymával. talán volna valami kis reszli a jégszekrényben annak az egy darabban sütött disznókarajnak a vége, amelyet tegnap láttam. Én egy dupla húslevest kérek, hosszú tésztával, belekevert tojással, sárgarépával, zellerrel, karalábéval, nem bánom, ha egy kis karfiolcsutka is lesz mellette, de egy darab csontos marhahús minden esetre legyen a levesben, mert azt szeretem leharabdálni, Fridolin, hogy nem, ezt az utolsó parancsot jegyezte meg magában, mert ennek a kivitele nem látszott könnynek. Igenis, kérem, mondogatta magában, fél hangon, egész hangon, suttogva és köhécselve, aztán kiszökött a kis ebédlőből, miközben homlokán kidagadtak az erek a sok megrendeléstől, amennyit tán sohasem hallottak a volthajtásos falak. Az a vendég, aki a leveses megrendelést tette, a kis ebédlő közepén levő asztalnál foglalt helyet, ahová rendszerint nem szeretnek leülni a vendégek, mert őket itt jobbról, balról és hátulról nézegetik, míg ő legfeljebb azt a kopaszodó vendéget látja magával szemközt, aki amúgy dühös gyanúba fogott már minden korcsma vendéget, hogy az ő szájába nézeget. Az ilyen öreges urat arról lehet felismerni, hogy úgy vágja le a kenyérhéjat, mint legnagyobb ellenségét a középső asztalnál üldögélő vendég. Egy konokhátú, egy kedvű válazatú, közömbös akszirtű vendég, akire még Fridolin se emlékezne, ha elmenne, igen csendesen üldögélt a nagy lármában. A bolthajtásra függesztve a szemét, miközben várakozott. Kettős gombsorú, szárnyas kabát volt rajta, mint valamely hivatalnokon, nagy, esőcsatorna alakú kézelője volt, az ingallérja hojbő volt, mintha valami kövér embertől örökölte volna, általában a ruházata olyan volt, mintha nem reászapták volna. Habár cúgos cipője kellő gonddal volt kifényesítve, még azokon a részeken is, amelyeket amúgy is eltakar a nadrág. A nyakkendője azonban mindig félrecsúszott, kabátakasztója is szeretett kikandikálni a gallérból, mintha sokszor ült volna mélyen meghajolva, asztalok felett. Az arca, no, az vigalmas vendéglői nyelven szólva leginkább egy szomorú rákéhoz hasonlított, amelyet magára hagytak társai a csalámban, ők pedig elmentek pirosodni mindenféle levesekbe. Azért erről az arcról ne is beszélgessünk többet, sem nyegleséget, sem haragot nem mutatott az soha, hanem valamely olyanféle közönyt, amely elég lett volna egy tevének is, amelynek lábát hiába csípik a legyek. A vendég éppen az abroszt nézegette, az evőeszközt vette szemügyre, hogy mely gyárban készítették azt, a szalvétáját felkötötte, a kézelőit hátradugta, a sótartót helyére tette, kipróbálta ujjai hegyével a fogpiszkálót, amelyet maga mellé készített, habár az sem lett volna csodálatos, ha a zsebéből veszelő tollakból faragott fogpiszkálókat. Ekkor érkezett meg Fridolin a leveses tállal, amelyben a dupla levest szervírozni szokás, ha a tál éppen kéznél van. A vendég kezébe vette a kanalat, és talán most látszott rajta először, hogy szemével nézni is tud, nem vak, mint a rák. Leves után, kérdezte Fridolin szorgalmatosan, mintha csak a malárma elől akarna menekülni, amely megérkeztére megint felhangzott mindenfelől, mintha egyszerre hallaná mindazokat a rendeléseket, amelyeket valaha ebben a vendéglőben tettek. Szinte megrázkódott Fridolin lába, amikor egy dörgő hang a fülébe kiáltotta, hogy mi lesz azzal a velős csonttal, amelyet már egy órája megrendelt. Fridolin nem mert a dörgő hang irányába nézni, úgy is tudta, hogy egy törzsasztali vendégőkelme, aki szokatlan fontosságot tulajdonított a rendelésének. Az ismeretlen vendéghez hajolt tehát leves után. Kérdezte könyörgő hangon, mintha varázslót várna, amelyre többé nem hallja a körülötte fenyegetőző, kérlelhetetlen, vagy gúnyolódó hangokat. A vendég azonban egy szót sem szólt, csak elvette Fridolin kezéből a szorongatott étlapot, és mutató ujjával végighúzott az étlapon. Igen, egy új mozdulattal végighúzta az étlapot, a főzeléket, sülteket, tésztákat, sajtokat, salátákat és gyümölcsöket, amelyeket Fridolin tintával odafeljegyzett. Fridolin egy lépéssel hátrált, mintha a vendég ezt parancsolta volna neki némaságával, és kifutamodott a konyhába, miközben nem, mert visszafordulni a kis ebédlőt megtöltő kísérteties vendégek felé. A vendég pedig telemerte levessel tányérját addig a helyig, ahol a tányér karimájába valami régi vendéglős monogramja volt beleégetve. Sőt a monogramot is befötte levessel, mintha nem volna kíváncsi ilyen haszontalanságokra. A tányér felé hajolt, miután előbb sózott és paprikázott, valamint leves erősítő barna cseppeket rázott tányérjába a mahüvegből, amely a vendégek érdekében a vendéglői asztalon állott. Minden talaposan elvégzett, mielőtt a levest megkavargatta volna, mintha megringatná azt, mint valamely gyermeket, amelyet elaltával meg akar enni. Az első kanállal csak a tányér széléről vett, miután ugyanazzal a kanállal visszakergette helyükre az apró zöldségeket és mindenféle elkalandozó, hosszú tésztákat. A második kanál már tésztákkal is megrakodva érkezett, amely tészták szépen sárgultak a kavart tojástól. A harmadik kanálba jutott sárgarépa és karfiol, vidáman, mint kövérasszony mosoly. És a tészták, ha lecsüngtek a kanálból, minden megerőltetés nélkül felhörpintettek, és eltűntek a száj és agy megnyalogatása után. Csókolózás volt ez a levessel, ártatlan, ifjonti csókváltogatás, amelyet majd érettebb szerelem követ. Ki tudná, hogy miért volt ezen a napon borsópüré disznókörömmel az étlapom felvéve. A szakács népnak, kocsmáros népnak megvan a maguk szisztémája, amelybe amúgy is hiába szólana bele valaki. A borsópürén megfelelő barna zsiradék úszkált, és a disznókörméről messziről megállapíthatta a vendég, hogy az nem volt valamely öreg disznóé, hanem amolyan egy éves formáé. Fridolin most már szorosan állott az ismeretlen vendég mellett, mintha e helyen reménylene védelmet a ma kísérteties hangok ellen, amelyek még mindig szemrehányólag hallatszottak, de már egy hét felöltő, amely a velszi herceg kabátjának a mintájára volt szabva, megmozdult a fogason, és szállni kezdett, mintha valamely láthatatlan szél vitte volna kifelé a kocsmából. A kalapok lengedeztek, mint köszönéskor, és a sétapálcák maguktól megindultak. De azért korán sem szűnt meg a kiáltozás, némelyek, mintha idegen boros üvegeket is hoztak volna magukkal, amelyek után majd dugópénzt fognak számítani, az üvegek talpával verdesték az asztalt. Mások kimustrált sörös poharakat szedtek elő valamely pókhálós polcról, amelyről eddig Fridolinnak se volt tudomása. És ezeket a fületlen poharakat olyan formán táncoltatták, mint egykor a maskazenéknél volt szokásban, annó Heinzban, mikor még Fridolin fiatal ember volt. De valahonnan még előkerült a biliárdákó is, amelynek régen leválott a gumia, és olyan forma mozdulatokat tett, mintha Fridolin hátán akarna táncolni. Óskagyertyatartók is dörömböltek, amelyek arra a célra voltak eldugva valahol, ha a világítás felmondaná a szolgálatot. Most előjöttek azok a szerszámok is, amelyekkel hajdanában a törzsasztal főnökét minden választáskor feldíszíteni szokás, mint valamely koronázáskor. Csákó és madárkereplő, kéményseprő és csecsemő cuszli. Úgy látszott, hogy mindezekkel a dolgokkal Fridolint akarják megünnepelni a vendégek. Fridolin nem, mert elmozdulni az ismeretlen vendég mellől, akinek pártfogását legalábbis addig reménylette, amíg a megrendelt ételeket kihordja számára a konyhából. A vendég a disznólábat már a bal kezében tartotta, és nyelvével, valamint fogaival kereste rajta azokat a húsmaradékokat, amelyek a csontok között elrejtőzni szoktak. A legnagyobb passzió ilyen húsdarabkákra találni, mintha valamely kisebb erszény kerülne az ember útjába. A vendég a jobb kezében kanalat fogott, amellyel igyekezett összefogdosni a ma borsó maradékokat, amelyek a tányér szélére menekültek. Némelyek villával eszik a borsót, mondta most a vendég, de én nem sokat adok a divatokra. Az ember maradjon mindig csak természetes, akármilyen helyzetbe kerül az életben. Kanál nélkül nincs igazi evés, mert a kanál olyan, mint valami vödör, amely az ételek ízeit a felszínre hozza. Sajnálom, hogy nincs más főzelékük az étlapon, mondja meg odakint, hogy végtelenül sajnálom. Fridolin, bár elég emberismerő volt, nem tudta mire vélni a vendég sajnálkozását. Elhatározta, hogy mindenáron megtudja, hogy voltak éppen kicsoda is az ő nem mindennapi vendége, aki egyszerre az egész étlapot rendeli meg ebédre. Lássuk, szólt most a vendég. Mi dolgokkal kedveskedett a kocsmáros a továbbiakban a mai napon vendégeinek. Ezeket mondván, eltolta magától a pincér felkínált étlapját, mintha önmagának is meglepetést akarna okozni. Pedig emlékezetből igen jól tudta, hogy a főzelék után a sültek következnek, legelsősorban mindjárt kacsapecsenye vörös káposztával. Fridolin jött már a kacsával. Nem tudták elragadni tőle azok a kísértetkezek, amelyek minden oldalról éhesen nyúltak a kacsapecsenye után. A vendégek korára már jobb kezében tartotta a villát, amellyel nyomban felspékel valamit, és a kést is megfente egy másik késsel, miközben kellemes zörgést hallatott. Aztán úgy tette maga elé a pecsenyéstálat, hogy azt minden oldalról szemügyre vehesse. Sokkal nagyobb a tál, mint a kacsa, mondta némi borúval. Az igazi tálak azok, amelyeknek széleiről kihajolnak a combcsontok, amelyekre fehér kravátli van húzva, mint akár a virágcsokrokra. Az igazi tálról még a rostélyos is kihajlik, mert nem fér el benne. De azért elég jó formája van ennek a tálnak, látszik, hogy még abban az időben készítették, amikor az emberek szerették egymást, és nem verdesték egymás fejéhez a tálakat. A villával éppen a kacsacombot vette célba az ismeretlen, holott Fridolin eddig mindig úgy tapasztalta, hogy a gyakorlott ebédelők éppen a legízletesebb falatokat hagyják utoljára. Nem, még nem akadt vendégei között olyan, aki a combot vette volna ki először a kacsapecsenyés tálból. Ezt csak lakodalmakban szokás tenni, ahol az emberek szeretik megelőzni a szomszédjukat. De itt a vendég amúgy is olyan közel húzta a tálat magához, hogy nem lehetett volna előle egy könnyen elragadni. A vendég a combot megforgatta a tányérján, megnézte minden oldalról, itt-ott próbákat tett rajta villájával, hogy mindenütt olyan zamatos-e, mint amilyennek mutatkozik a rózsaszínűre sült hús, amelyet itt-ott keményebben is megcsípett a tűzlángja, amely nagyon szeret felcsapni a tűzhely karikái közül, mikor zsíros eledelek sustorognak felette. És ekkor a vendég meglepettem felkiáltott maga szerencsétlen csak ugyan elvitte a kanalamat. Nem, nem ér a semmit, hogy most új kanalat kezd törölgetni a piszkos szalvétájával. Nekem a régi kanalamhoz lett volna gusztusom, amelynek fogásához már hozzászokott a kezem, amellyel megettem levesemet, főzelékemet, amelyet kenyérdarabkával letörölgettem. Hogyan merítsek most a zsírba egy idegen kanalat? És ettől a perctől kezdve az ismeretlen vendég bizonyos gyanakvással vette szemügyre Fridolint, mintha arra gondolt volna, hogy az előbb-utóbb mégiscsak ellopja az étvágyát a rendetlenségeivel, pedig ebéd közben ártalmas minden felindulás. A kanalat maga is megtörölgette a szalvétájával bizalmatlansága jeléül, mielőtt megcsónakáztatta volna a kacsapecsenye alatt úszkáló aranyszínű zsírban. Igen, be kell vallani, hogy annak a zsiradéknak olyan színe volt, mint a régi tokai vornak szokott lenni. De a vendég már gyanakodva nézegetett a vállán át Fridolinra, pláne, mikor észrevette, hogy az mind bizalmasabb közelségbe kerül hozzá. Ne, ne, szólt a vendég, mintha valamely legyet akarna elhessegetni. A kacsacombról levagdalt húsdarabokat pedig visszahelyezte a tálba, mint valamely vertheim szekrénybe, ahol majd a falatok kamatoznak. Csupán a combcsontot hagyta a tányérján, mintha azzal akarna végezni először. Mint egy orvos, súgta most megilletődve Fridolin, hogy a beszélgetést valahogy megkezdje. A vendég a csontot óvatosan megfogta, a szájához emelte, és eltüntette a szája belsejében, hogy csak a csontnak a papírkézelős vége látszott a bajusz festék alól. A szájüregben mit művelt a nyelv és a fogsor ez alatt a csonttal, azt sohasem lehetett megtudni. A vendég néha megcsóválta a fejét, mintha maga is helytelenítené azokat a ropogásokat, amelyek szájából időnként hangzottak. A csont darab idő múlva előkerült. Igaz, hogy minden díszétől megfosztva. A vendég még egyszer megszopogatta a csontot, mint aki alaposan akarja elvégezni munkáját, amelyhez többé nem lesz alkalma visszatérhetni. Nem vagyok orvos, habár valami közöm van az orvosokhoz is, mondta most a vendég elutasítólag Fridolinnak. Csak éppen tudok enni. A legtöbb ember az evés végére tartogatja a csontokat, mikor a fogak már fáradtak az őrléstől, szakítástól, aprózástól. Persze, hogy ilyenkor már nem tudnak úgy elbánni a csontokkal, mint azok megérdemlik. Nem orvos, de valami köze van az orvosokhoz, gondolta magában Fridolin, pedig a vendég feje búbján a bőrszíne éppen olyan volt, mint a gyógyszerészeké és orvosoké szokott lenni, akik bizonyosan valamely titkos szerekkel ápolják fejbőrüket. A vendég ez alatt a kacsacombról levágott húsdarabokat kellő húztatás után szájába rakosgatta, mint valami raktárba, különösen örvendezni látszott a bőröknek, amelyek alatt puha zsír réteget vett észre. Ez a beraktározás meglehetős gyors tempóban folyt le, a vendég csak bizonytalan mozdulatokat tett késével a vörös káposzta felé, amíg végre elhatározta magát, hogy a késlapjára egy kis csomag vörös káposztát elhelyezzen, amelyet lapátoló mozdulattal a szájába döntött. A káposzta recsent. Hátra kell kötni a szakásné sarkát, mert a káposzta nincs eléggé megpácolva, szólt a vendég némi szigorral Fridolinhoz, aki a régi pincérek módjára minden falat iránt érdeklődött, amely a vendég szájában eltűnt. Egy kis zsírt kellene a káposztára tenni, javasolta most a pincér. Azt magamtól is tudom, felelt a vendég visszautasítólag, mintha valamely csel cimatolt volna Fridolin tanácsadásában. Aztán egy-két kanál zsírt meglehetős pontossággal helyezett el a káposztán, és nem felejtette el azt villájával felhányni, mint eső után a kis petrencét. Majd a kacsapecsenyés tálhoz tért vissza, miután roskenyeret rágicsált, mintha valamit felejtetni akarna a szája ízével. Talán éppen a káposztát. Éppen a kacsamell csontja került sorra, amely elég kövér volt, hogy a vendégeti megjegyzésre gerjessze. Persze, hogy a mi polgári asszonyaink sírva jönnek haza a piacról, mert nem győzik a versenyt a kocsmáros nékkal, akik minden árat megadnak a hizlalt baromfiért. Mondja, pincér, hány porciót árulnak ki egy kacsából? Kettőt, hármat, négyet? Felelt bizonytalankodva Fridolin, mert nem szeretett üzleti titkokat elárulni. No lássa, felelt a vendég, mintha valamely nagyon vallomáson csípte volna a pincért. De nem folytatta tovább a dolgot, a mellcsont leszopogatása és annak felületén levő húsok, belsejében maradt aprólékok elég dolgot adtak a vendégnek. A káposzta is megszívta magát idáig a zsírral, és most már bizonyos megbocsátással nyúlott feléje a kés és a villa. A káposzta csomag is valamivel nagyobbacska volt, amelyet a vendég a késlapján elhelyezett. Az nagyon helyes, hogy már kimentek a divatból a hegyes kések a kocsmákban. Az ember minduntalan megsértette velük a száját. Némelyek azt mondják, hogy nem illik a kést szájba venni. Az én véleményem az, hogy minden ember úgy eszik, amint gusztusa rendeli. A divat, divat, de végeredményben mindnyájan egyformán halunk meg. Én még a halat is késsel eszem, mondta a vendég, és forradalmasan nézett Fridolinra, mintha valamely megjegyzést várna. De Fridolin most már csak arra figyelt, hogy a vendég voltaképpen hány darab kenyeret fogyaszt el azokhoz a műveletekhez, hogy a kacsa után maradott zsiradékot a tálból kitörölgesse. Itt-ott egy szál vörös káposzta is maradott, amelyet ujjával ügyesen kicsippentett. Az a miénk, amit megeszünk, mert a koporsóban többé nem kínálják meg az embert, mondta a vendég, egy utolsót törölvén a tálon. Isten mentsen meg mindenkit az étvágytalanságtól, tette hozzá némi kegyességgel, mintha más dolgok is eszébe jutottak volna az étlapon kívül. Fridolint megint csak üldözőbe vették azok a hangok, amelyek a hoppon maradt vendégek asztalaitól felhangzottak, de a pincér sietett a manyúl gerinc után, amelyet a konyhában tartalékoltatott a ritka vendég részére. A nyúlgerinc megérkezett, és a vendég egyetlen szóval sem tett célzást az eltűnt kandúrra, mint az ember emlékezet óta szokása a nyúllevő vendégeknek. Kis, vászonfedelű jegyzőkönyvecskét tartott kezében, mintha valamely számvetést nézegetne, amint a szorgalmas emberek szokták ebédelés közben is. Valamely hiba lehetett a számvetésben, mert a vendég bizonyos búskomorsággal nézett a nyúlra, amelyet íme, kénytelen elfogyasztani. De nem mulasztotta el megkóstolni kanállal a nyúl alatt úszó savanyú szószt, késével felvágta a gombócot, hogy annak elegendő ideje legyen kihűlni, majd szúró próbákat tett villájával a gerincben, vajon elegendő puhaságú-e a hús. Az ember is olyan, mint a nyúl. Nem tudja, hol kapja futamodásában a halálos lövést. Hány esztendős maga, Fridolin? Kérdezte most hirtelen az ismeretlen vendég, mintha a jegyzőkönyvecskéből valamely tanácsot olvasott volna, amely magatartását megváltoztatta Fridolin irányában. A pincér váratlan kérdéstől meglepődött, aztán bizalmaskodó ravaszkodással hajolt a vendég füléhez, nagyságos úrnak megmondom, 50-en már felül vagyok. De a gazdám azt hiszi, hogy még csak innen vagyok az 50-en, mert a mi pályánkon nem szeretnek 50 éven felüli embereket alkalmazni. Nos és hová lesznek az öreg pincérek? Ha én azt tudnám, felelt némi sóhajtással Fridolin, miután a vendég látszólagos megbotránkozása felbátorította. Némelyek, különösen a főpincérek erre az időre már gondoskodtak mindenféle lavorokról, amelyekben a fájós lábukat áztatják, akár rákos palotán, akár budakalászon, ahol kis házakat lehet venni. Tudja azt valaki, nagyságos uram, hogyan fáj az öreg pincérnek a lába? Még a megcsalódott szerelmesek szívesen fáj úgy, pedig én már sok szerelmest láttam életemben. Láttam Baltimort, a Korona kávéház aranyi fiúságából, aki minden éjszaka végig pofozta a Váci utcát, mert a zongora hangoló nem akarta hozzáadni a leányát. Fridolin maga is úgy elámult azon, amit Baltimorról, egy régi, haszontalan krakélerről mondott, hogy darab ideig nyitva maradt a szája. Az ismeretlen vendég ez alatt időt vett magának, hogy az ebéd elfogyasztásában tovább haladjon, sok mindenféle étel kínálkozott még az étlapon, mint valamely ismeretlen élmény. A nyúlgerinc mellől tehát óvatosan vagdalgatá le a húsokat, nehogy egy csontocska is eltörjön, mert eltekintve attól, hogy az ilyen csontdarab kellemetlenséget is okozhat, ha lenyeltük, minden esetre megmenekedik attól, hogy a fogak kivallassák keménysége, kora felől. A nyúlgerinc csontjairól még azt is meg lehet állapítani, hogy hány esztendeje kerülgetik a vadász csövét. A vendég azonban most szisztémát változtatott. A csont leszopogatását későbbre hagyta, mert a húsban sörétet vett észre. Itt, a gerincen kapta a lövést a tapsi. A sörét a vadpecsenyében mindig bizonyos örömet okoz annak, aki a vadpecsenyét valóban kedveli. Képzeletében látja az őszi mezők boldogtalanásításait, amelyben a vadász is segíteni látszik az időjárásnak tétlen ácsorgásával, amíg a letarolt réten, az özvegységét emlegető kukoricásból kifutamodik a tapsi füles, és a puska durrogni kezd. Hagyjuk a régi szerelmeseket, mond a vendég, tréfásan savanyú arcot vágván a citromos, tejfeles, majoránnás léhez, amelyet a nyúl pecsenye alól kanalával merítgetett ki. Nincs mit emlegetni az olyan szerelmeket, amelyek elmúltak. Mindig a jelen a fontos, tisztelt barátom, akármint is hánykódnak némelyek múlt idejükkel. Mit tenne például maga a jelenben, ha a vendéglős úrnak eszébe jutna állását mással kicserélni, mondjuk, az unoka testvérével? Minden vendéglősnek van valamely unokatestvére Budakeszin, vagy a környékbeli sváb falvakban, akikből pincért nevel. Fridolin nem felelt, mert erre a lehetőségre nem gondolt még eddig. Az Uhraza hely, ahol megöregedni szándékozott, a biliárdákó, az ébenfahóra és a megszokott vendégek környezetében. Az idegen kitalálni látszott a gondolatát, miközben a gerincfok piszkáló vékonyságú csontocskáit egyenként leszopogatta. Tudják az asszonyok, akik egész nap a tűz mellett állnak, hogy miért szeretik a csontocskákat. A jóházi asszony összegyűjt gyermekei tányérjából minden csontot a magáéba, és jóságos mosolyjal tartja számon, hogy melyik gyermeke szereti hozzá hasonlóan a csontokat. A pincér idejét látta, hogy a következő fogással kedveskedjen a vendégének. Az étlap szerint tűzdelt kappannak kellett volna következni, de ezek a tűzdelt kappanok a kisebb vendéglők világában csak azért szerepelnek a spejszetlin, hogy a vendéglő jó hírnevét emeljék. Az ilyen kappanok, még ha valóságban is ott pirosodnak a sütőben, hogy a szakásné a maga érzése szerint olykor forró zsírral megöntözze őket, a kappanok ritkán kerülnek be a vendégszobába. Csem belőlük a szakásné, aki, ha jól való, megelégszik a lábakkal, nyakakkal, májacskákkal, legfeljebb a fejet hagyja ott, hogy ezzel is bizonyítsa becsületességét. A kappanoknak el kell vonulni a vendéglős nézeme előtt, akinek ugyancsak van néha kedve a jobb falatokhoz, mert valamiből neki is élni kell. Elfordítja szemét a csapról a vendéglős, ha kappanszagot érez a vendéglőben. A pincér tehát egy darab laci pecsenyével tért vissza, amelyet hirtelen süttetett meg a konyhán, hogy az érdekes vendéget valamivel kárpótolják az elröpült madárért, amely bizonyosan kéményen átmenekedett el. Hájem mond a vendég az ördög bújt a kappamba, hogy az hirtelen disznó pecsenyévé változott. Nem baj, no, nagyobb csodát is láttam életemben. Csak azt jegyezze meg, barátom, hogy héjában sült burgonya nagyon jó melléklet a laci pecsenyéhez. Az ember megtakarítja vele a kenyeret, mert a krumpli éppen úgy felszívja az aftokat, mint a kenyér. Némelyek a vörös hagymás krumplit szeretik. Én nem. Mert vendéglőben az ember azt gondolja magában, hogy a krumpli már órák óta áll odakint a konyhán, hogy a vendégnek is és a krumplinak is elmegy a kedve ettől az élettől. Ám Fridolin felizgulva a ma lehetőségtől, hogy állását veszítheti az órában, most már nem nagyon ügyelt az ételekre mondott megjegyzésekre. A szalvétájával a térdét ütögette, és bizonyos türelmetlenséggel kérdezte, hát nagyságos uram, hogyan gondolná az öreg pincér életét? Egy olyan magamfajta pincér életét, akinek senkie semmije nincs. A vendég felpillantott, mintha már régen elfelejtette volna az előbbi beszélgetést. A saját bicskáját használta az ágbogas laci pecsenye lefaragásához, valóban frissen sült volt az. Maga bizonyosan ismeri a svájci kártyát, mert minden pincér tud kártyázni is. Nos, a svájci kártyában a tök nyolcast kell megnézni, hogy mit csináljon az ember a maga életével. Családot alapít, felelt a vendég. A vendég is, a pincér is megöregszik bizonyos idő elmúltával, de nem így az okos ember, aki például vendéglős lesz, és hagyja a többieket megöregedni. Gazdának kell lenni, mert a gazda lehet akármilyen öreg. Az öregsége csak tiszteletre méltó. Fridolin csalódottan sóhajtott. Azt hittem, hogy valamely más orvosságot tud a nagyságos úr. Hogyan lehetnék én gazda, amikor námlis senkim és semmim nincs? A disznóhúshoz mégiscsak inni kellene valamit. Talán egy nagy korsósört. Helyes tisztelt barátom, kérdé a vendég, és már az üres tányér körül babrált az ott eldobált fogpiszkálókkal, kenyérhajakkal és egyéb morzsalékokkal, amelyek mindenütt ott maradnak a világon, akármennyire ügyel a vendég a rendre, tisztaságra, csinosságra. Egy szép, nagy korsósört, tisztelt barátom, ismételte a vendég, és csettintett ajkával, csicsantott nyelvével. A pincér mogorván elhozta a kért italt, most már kedvetlen volt, mert azt gyanította az ismeretlen vendégről, hogy az valamely tréfát akar űzni az ő mi hasznaságából. Kár vendéget jól tartani, mindenkinek elébe kell tenni a maga porcióját, aztán tovább menni, mert a vendég háládatlan, ha egyszer jól lakott. Valami ingyenes cirkuszra érez gusztust, miután telerakta bendőjét. De Fridolin mégsem mozdulhatott el az asztaltól a ma kísérteti esüvöltések miatt, amelyek még mindig felhangzottak körülötte, ha távolodva is, végignézte tehát, bár örömtelenül, hogyan törli meg a korsó szélét szalvétájával a vendég, hogyan helyezi azt fülénél fogva kezegyébe, majd rövid szemlélődés után hogyan emeli szájához a korsót, hogyan mereszti szemét a plafonra, hogyan kezdi magába eregetni a sört, lassan, kortyolgatva, mintha takarékoskodna az élvezettel. És elassúság mellett is körülbelül háromnegyed részét fogyasztotta el a korsónak, midőn azt megelégedetten a helyére visszatette. Úgy látom, a megfelelő sültekkel készek volnánk, mond a vendég. Emlékezetem szerint, a kacsa tett ki legjobban magáért, a többi csak melléklete volt a kövérkés bál királynénak, mert a kacsa, még a gácsérja is, mindig nőneműnek számít. Csak a nők tudnak úgy tipegni, topogni, bugdácsolni és a pocsolyában is gusztussal élni, mint a kacsák. Fridolin ez időtájt a maga szomorú sorsán gondolkozott, nemigen lelkesedett tehát a kacsákért, mert képzeletében már látta magát, mint öreg, facérpincért a házak fala mellett tovaosonni, hetenként egyszer veret válkozni, vendéglők kerítéseim beleskelődni, vajon nincs-e szükség szolgálatára, és húsvétokon, pünkösdökön itt ott kisegíteni, amikor majd bánatában megissza az összes maradék söröket, borokat, szódavizeket, hogy némi kedvet szerezzen magának a hazamenetelhez. Az ördög kormányozta ide ezt az étlapevő vendéget, aki ilyen szomorú gondolatokat tud ébreszteni az emberben, holott mégiscsak az a legjobb, ha az ember nem gondol semmire, pihentett lábat és agyvelőt, egykedvűen várja a holnap szerencsétlenségeit. A vendég még nem gombolta ki mellénye alsó gombjait, várakozólag nézett Fridolinra. És a sajttal mi lesz, kedves barátom? Sajtot mégiscsak kell lenni az embernek ebéd után, ha bár némelyek szerint a sajt esti étel. Isten a megmondhatója, hogy miért sorozzák a sajtot az esti ételek közé. Én nem, mondta vendég. Fridolin visszatért a kívánt eledellel, de most már kezdett igen rosszakat gondolni magában a vendégről, aki nem bír eltelni. Nevezte őt nagybélűnek is, sőt már az is eszébe jutott, hogy ez a vendég azért teszik annyit, mert amúgy se szándékozik fizetni, egy óvatlan pillanatban megszökik valamely ajtón át, amely a kimenetet szokta mutatni, de csak azoknak a vendégeknek, akik becsületes szándékkal vannak. A vendég azonban nem mutatott semmi hajlandóságot arra nézve, hogy a kimenetet igénybe vegye, sőt, mintha most jött volna meg a kedve a beszélgetéshez. Én olyan foglalkozású ember vagyok, hogy keresnem kell a vidám dolgokat, amelyek elfelejtetik velem foglalkozásomat, mondta vendég, és Fridolin, az egykori kávéházi pincér ravaszul mosolygott magában. Tudta ő azt jó előre, hogy a vendégnek előbb-utóbb megnyílik a szája, csak mogorván kell vele bánni. A legtöbb vendég szeret nyájas viszonyban lenni a pincérrel, aki őt kiszolgálja. Nem hasznos a jó emésztéshez a pincér mort tekintete. Fridolin illedelmesen hallgatott, mert nagyvárosi pincér volt. Az én foglalkozásom olyan, hogy minden ezredik ember sem hinné el. Én temetkezési vállalkozó vagyok. Nagy becsület szavamra mondom, hogy ez nem látszik meg nagyságos úr étvágyán, rebdesett Fridolin, hogy végül mégis megtudott valamit a vendég életéből. Temetési vállalkozóval eddig amúgy csak ritkán volt dolga, ezek az emberek komoly foglalkozásuknál fogva csak ritkán járnak vendéglőbe, kávéházba. Mondják, hogy a temető mellett van egy étterem, ahol a város összes temetkezési vállalkozói összegyűlni szoktak a hét bizonyos napján, ahol megbeszélik, hogy kit temettek el, és kit temetnek el a jövő héten. Most már értette Fridolin a vendég kegyes magatartását. Holtakkal van dolga, akikkel tisztelettel szokás bánni, a holt embert nem ütik pofon, mert ha visszaüt, nagyot üt. Fridolin azonban mégiscsak pincér volt és a temetkezési üzletnek az anyagi része érdekelte, igaz volna az nagyságos uram, hogy a holt emberek után annyi mindenféle ékszer marad. Gyűrűk, amelyeket nem tudnak lehúzni a dagadtújról, kedves emlékdarabok, amelyeket a holtak egész életükben a nyakukban viseltek, amelyeket a családtagok nem mernek levenni a holtak nyakáról. És más csipri-csupri apróságok, amelyek mind a temetés vállalkozó birtokába jutnak. Maradnak ám özvegyasszonyok, akiket nekünk kell férjhez adni. Szólt most emelt hangon a vendég, mert voltak éppen mi vagyunk a meghalt ember utolsó barátai, a többi mind elszögdösött tőle már haldoklásában. Nem marad a holt mellett más, mint az a szerencsétlen vállalkozó, akinek együtt kell sírni az árvákkal, özvegyekkel, vigasztalni őket, karomfogni őket, sőt keresztapaságot is rendszeresen mi vállalunk, ha a gyermek a halál után jönne a világra. Nehéz foglalkozás ez, kedves barátom, nem csoda, hogy a vidámságot keressük olyan napokon, amikor éppen nincs dolgunk. Az egyedüli még, ami megsegít foglalkozásunkban, a jó modor. Mennyi udvarlás kell például ahhoz, hogy a családtagokat rábeszéljük arra, hogy engednék meg kedves halottjuknak a hasát felnyitni, mert másképpen nem férnek el a koporsóban. A hasát? Kérdezte megrendülve Fridolin. Csodálkozására a vendég újabb pusztítást vitt véghez a fogpiszkálók között. Mindegyik foga közébe letört egy fogpiszkálót, amelyet egy másik fogpiszkálóval tolt át fogsáncain. Az ebéd utáni teendőkhöz is volt érzéke a vendégnek. Tisztelt barátom, mondd komolyan a vendég, maga nagy tévedésben van, amikor azt hiszi, hogy a hurkákat, veséket és karajokat, amelyekkel maguk kiszolgálják a pestieket, a más világra is elviszik magukkal a vendégek, hogy az órakosztjáról ott is beszélgessenek. Nem. Fel kell nyitni a hasukat a kövér embereknek, hogy elférjenek abban a faládában, amelyet az asztalosok nem akarnak bővebbre szabni, akárhány kövér ember szaladgál a városban. Az asztalos a konokmesteremberek közé tartozik. Nem változtat a mértéken, amelyet apjától, vagy nagyapjától kapott örökségbe a pesti kuncsaftjaira nézve. Ezért kell nekünk az orvosi mesterséghez is érteni, hogy javítsunk az asztalosok kontármunkáján. Szépen kell lefektetni a halottat. Mintha csak aludna szegény. Mielőtt Fridolin bármit szólhatott volna, a vendég most már folyamatosan beszélt, mint valamely tanár. De itt maradnak az özvegyasszonyok, ezek a magukkal tehetetlen népek, akik a sikeres temetés után, pláne, ha kedvükre való emberek is megjelennek ott, megállnak a vállalkozó boltjának egyik sarkában, megbeszélik az elmúlt temetést töviről hegyre, éppen úgy várják a vigasztaló szavakat, mint akkor, midőn az illető éppen kiterítve volt. Hallottam, hogy az ékszereket is zálogba szokás tenni temetéskor, nagyságos uram, éppen a temetkezési vállalkozó egyúttal zálogos is. Mondd most Fridolin a régi pincérek szemtelenségével és eszességével, de ez volt elméjének utolsó fellobbanása. A kétszínű vendég addig beszélt a pincérnek azokról a bizonyos özvegyasszonyokról, akik tőle várják férjhez menetelüket Budán és máshol, amíg Fridolin valóban hinni kezdi, hogy nagy sáncok várakoznak rá az életben, ha megismerkedik ezekkel a magukkal tehetetlen özvegyasszonyokkal. Csak egy fotográfia meg egy 50 krajcáros bélyek kellene, mondd a vendég. Fotográfia van, igaz, hogy 10 éves, de mire kell a stempli? Kérdé most nagy izgalommal Fridolin. Tudja, barátom, ezek az özvegyasszonyok nem hisznek másnak, mint a bélyeges papírosnak. Legyen kedvükre, hozzon egy bélyeget innen a trafikból. Amíg Fridolin a bélyegért járt, a vendég természetesen megszökött a kontóval. Merre ment ki? Hogyan veszett nyoma? Ki tudná, ám ebben a percben Fridolin felébredt délutáni álmából, ott, a sötét ebédlő zugában. A tükörbe nézett. Arca veres volt, és a víz folyt róla, mintha a más világról jött volna vissza. Most már biztosan elveszíti kenyerét az órában. Fridolin, mikor magához tért, nyomban észrevette, hogy az óra áll a feje felett. Mindennek ez az átkozott óra az oka, mert elfelejtettem felhúzni, mond az öregedő emberek önmarcangoló keserűségével, és elrohant a biliárdákóért. Ellenben még napok múltán is úgy érezte magát, mint, akit megcsaltak. 1930.